mai műsorban dr. Kerestély Pétert kapcsoljuk telefonon keresztül Sepsiszentgyörgyről, akivel a rákos megbetegedések alternatív gyógymódjáról beszélgetünk, illetve arról, hogy ez a gyógymód mennyire fér meg a hagyományos kezeléssel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ön foglalkozik ezzel a témával most már néhány éve. Mi a tapasztalata? Mennyire fér meg a két gyógymód?
Hát én valóban már több mint 7 éve foglalkozom alternatív rákterápiával. A tapasztalatom ezzel kapcsolatban az, hogy sajnálatos módon még a napjainkban is az alternatív terápiás lehetőségeket az orvosok javarésze, döntő többsége mostoha gyermekként kezeli, és nem szentelnek neki a megfelelő és őt megillető méltó helyet a terápiás lehetőségek között. Hát nekem a véleményem erről az, hogy az alternatív terápiás lehetőségek valóban nagyon fontosak kellene legyenek, és én igyekszem ezt a szemléletet széles körben terjeszteni. Természetesen nem önállóan kell azt értelmezni, hogy önállóan alkalmazzuk a rákos megbetegedések gyógyításában, hanem a már jól bevált hagyományos gyógymódok mellett, illetve kiegészítéseként nagyon-nagyon hasznos szolgálatot tudnak tenni a rákos, akár gyerekek, akár felnőttek, illetve idősek kezelésében.
Aki figyeli a médiát, ugye az láthatja és hallhatja, hogy szinte minden nap felfedeznek újabb csodaszereket a rákos megbetegedések gyógyítására. Ezeknek hány százaléka lehet valós?
Ezzel kapcsolatban már az elején ki kell jelentenem, hogy csodaszerek nincsenek. Aki ezt állítja, az nagyon drasztikusan kifejezve magam hazudik. Tehát valóban vannak olyan gyógyszerek, illetve kivonatok, amelyek jótékony hatásúak, immunerősítő hatásúak, ráksejtpusztító hatásúak, és sorolhatnám a különböző a rákos terápiában kifejtett hatásukat, de nem csodaszerek. Tehát csodára semmiképpen sem alkalmasak, csoda csak a Jóistennél van, de a hagyományos gyógymóddal, mint még egyszer ismétlem, együtt alkalmazva tényleg csodára képesek, olyan értelemben, hogy segítenek legyőzni ezt a halálosnak titulált és sok esetben valóban halálos kort.
De még mindig gyógyíthatatlan betegségként van számon tartva, de jó néhány esetben azért már kijelentették az orvosok, hogy a rákbetegség az gyógyítható.
Ezzel kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy valóban gyógyítható, ha idejében felfedezésre kerül. Tehát ha megfelelő időben diagnosztizálják, akkor valóban a folyamat megállítható, visszafordítható, elkerülhetők a sajnálatos áttétek. Tehát valóban, ha a kezelben fogjuk meg a problémát, akkor tudjuk kezelni. Ez így van. Természetesen a kezelés alatt első lépésben mindenkoron a sebészeti beavatkozás értendő. Tehát én és a hozzám hasonló alternatív terápiás kezelést propagáló orvosok, illetve szakemberek véleménye ezzel kapcsolatban megegyezik. A daganatot mindenképpen, amennyiben lehetséges, el kell távolítani, és azután beszélhetünk mindenféle egyéb további terápiáról.
Ezért is nagyon fontos a megelőzés, illetve hát a szűrés, a szűrővizsgálatokon való részvétel. Nem hiába hívják fel a figyelmet annyiszor, és hívjuk fel mi is itt a rádióban a figyelmet arra, hogy nagyon fontos elvenni egy-egy szűrővizsgálatra. Vannak olyan megbetegedések, amelyeknél sokkal könnyebben kimutatható, ha jól tudom, a megbetegedés, igaz?
Ez így van. Mindenképpen bármilyen daganat típusról legyen is szó, az megelőzés az első lépése a kezelésnek. Tehát, ha megelőzzük a betegséget, akkor egyértelműen nincs mit kezelni, és ilyen formában érdemes odafigyelni az életmódunkra, a táplálkozásunkra, az életvitelünkre, és nagyon sok minden egyébre, amely része lehet és része kell legyen a megelőzésnek. Ha már a szűrésnél tartunk, akkor valóban vannak olyan, és ezek általában a leggyakrabban előforduló daganattípusok, így beszélek a mellrákról, a vastagbél, illetve végbélrákról, a prostatarákról, a petefészekrákról, illetve elsősorban a nőknél a mellrák mellett a ményakrákról, amelyek nagyon egyszerűen kiszűrhetőek, hogyha az a hölgy, vagy az a akár férfi, akár nő veszi a fáradtságot, elmegy egy nőgyógyászhoz, nők esetében, férfiak esetében egy belgyógyászhoz, és megnézeti magát, illetve egy endoszkópos tükrözésen részt vesz, akár nem kell évente, de 3-4 évente elmegy. 50 évben felül például Németországban szinte kötelező az endoszkópos vastagbél vizsgálat. A nőknél a mellvizsgálat, akár mell önvizsgálata, hiszen egy nő önmagának tudja legjobban kitapintani azt a esetleg bár kialakult még kisméretű csomót a mellében, és már elmehet a sebészhez, elmehet a nőgyógyászhoz, illetve a nőgyógyász elküldi a sebészhez, és idejében eltávolítják. És már megvan előzve a továbbterjedés lehetősége, és a, hogy úgy mondjam, katasztrófa.
Beszélünk itt a megelőzésről, de azért nagyon sok olyan esetet tudunk, amikor valaki egészséges életmódot folytat, legalábbis tudtunk, ha egészséges életmódot folytat, nem dohányzik, nem iszik, sportol, és mégis megbetegszik. Hogyan történik ez? Rájöttek az orvosok?
Ez az, amit nem tudunk. Ha valaki erre rájönne, akkor nem tudom, hogy hány Nobel-díjat érdemelne meg, de sajnos ezt nem tudjuk, éppen ezért az okokat, tehát a ráknak az okát mai napig nem sikerült felfedezni, csak a kialakulásához hozzájáruló tényezőket, rákkeltő faktorokat tudjuk, hogy melyek ezek, éppen ezért ezeket az életünkből ki tudjuk, ha nem is teljesen, de javarészt iktatni, és már is lecsökkentettük a rák kialakulásához vezető útnak a szélességét.
SMS számunk 0740-274-165. Ha önöknek is vannak kérdéseik, ne abozzanak, tegyék fel nyugodtan. Dr. Kerestély Péterrel beszélgetünk. A hagyományos rákkezelés, betegségkezelést előnyben részesítették nagyon sokáig, és az orvosok is valahogy elutasították az alternatív gyógymódokat. Változott a szemlélet mostanában?
Sajnos nem. Vannak orvosok, orvos ismerőseim, akik elfogadják az alternatív terápiának a fontosságát, és propagálják is azt, tehát tudatosítják az embereknek, hogy van az emberekben, hogy van más lehetőség is, mint a hagyományos gyógymódok, illetve javasolják a hagyományos gyógymódok mellett kiegészítésként az alternatív terápiát, de még mindig szkeptikus, és még mindig úgy valósággal ellenségként lép fel ezzel a lehetőséggel szemben. Nem tudom ennek az okát megmagyarázni. Lehet, hogy valóban én sem tanultam annak idején az egyetemen erről, és akcidentálisan a magam problémájával kapcsolatban jöttem kapcsolatba az alternatív terápiával, de éppen ezért szeretném minél több emberrel megismertetni ezt a lehetőséget is. Tudatosítani, hogy van kiút a rákból, van gyógyulásra lehetőség.
Tehát ön is átesett egy megbetegedésen?
Igen, 7 évvel ezelőtt volt nekem is egy daganatos csomó, a nyelvem oldalán alakult ki egy daganatos csomó, amivel annak idején megkerestem a Marosvásárhelyi szájsebészet vezetőjét, Szabó Dezső professzor urat, és ő kivágta, magyarán mondva, ezt a csomót, és azután én is gondolkoztam, hogy mihez fogjak. Hát ahhoz fogtam, amit mindenkinek javasolni szoktam, az alternatív terápiát részesítettem előnyben, és hála jó Istennek, hogy megoldódott a probléma.
Miben nyilvánult meg ez az alternatív gyógymód?
Hát ez egy sokoldalú terápia, amelynek sok összetevője van. Itt kiemelném elsősorban a gyógynövénykivonatok rendszeres használatát, rendszeres szedését, gondolok itt például a COD tablettára, amely már sajnálatos módon, ha jól értesültem, akkor kivonták a forgalomból. Ennek az okát pontosan nem tudom, de ennek ellenére vannak sok egyéb készítmény van, amely használatos, és amely nagyon-nagyon jótékony hatás, például itt van az Iszkador injekció, perkután injekció, amely fagyony kivonatot tartalmaz, és igen-igen jótékony hatású, az immunrendszert erősíti, illetve ráksegpuszító hatása van, vannak enzimkészítmények, ott van a nagy dózisban szedett és intravénásan adagolt C-vitamin, amelynek fontosságáról maga Szent Györgyi Albert, a D-vitamin atya, illetve Linus Pauling is nagyon-nagyon részletesen beszámoltak, illetve saját magukon alkalmazták ezt a terápiás módszert, a C-vitaminnak a szájon keresztül való szedését, illetve telepárhuzamosan intravénáson való adagolását nagy dózisokban, és például a szervezet lúgosítása, szodabikarbonát, egyszerű háztartási szodabikarbonáttal, és emellett pedig nagyon-nagyon fontos a szodafigyelés a táplálkozásra. Egy csomó lemondásról van itt szó, le kell mondjunk olyan dolgokról, amelyeket szeretünk, általában mindenki, a finom zsíros sült húsok fogyasztása, az édességek fogyasztása, az alkoholról mindenképpen le kell mondani, aki szereti, az felejtse el, dohányzásról, aki dohányzik, az felejtse el. Tehát lemondások sorozatával kell szembenézni az, aki gyógyulni akar, mert másképpen nincs gyógyulás, tehát valamit valamiért alapon. És emellett természetesen a racionális és egészséges életmód étkezés szempontjából ez az étkezésnek a gyümölcsökön, zöldségeken való alapulását jelenti, tehát ez legyen az alap. Természetesen nem is jelenti ez, hogy most valaki vegetáriánus legyen, de elsősorban erre kell fektesse a hangsúlyt. Mellőzze az életéből és az étrendjéből a mérgező anyagokat tartalmazó félkész vagy szintetikus ételeket, italokat, és sorolhatnám itt most naphosszat, hogy mire kell odafigyelni, de lehetséges odafigyelni, és lehetséges helyesen és egészségesen táplálkozni.
Hogyan tudjuk?
Természetesen emellett még nagyon fontos az életvitel, a sport, az oxigénterápia, már értem az alatt, akár oxigén inhalálás, de nagyon fontos, és sokkal egyszerűbben kivitelezhető a napi séta, vagy testedzés szabad levegőn, és ezzel egyetemben pedig a lelki világunknak a karbantartása, hogy így mondjam. Tehát a stresszmentes életvitel, amennyire ez lehetséges sajnos a mai rohanó életünkben, de a lelki traumák kerülése, vagy a már meglevő lelki traumáknak a feldolgozása, és ezáltal a tehermentesítésünk lelkileg, ezek mind, és a pozitív gondolkodás, az optimizmus, az optimista hozzáállás, és a hit, a gyógyulásba vetett hit.
Igen, azt szokták mondani, hogy minden a fejben dől el.
Így van.
Ha nem is éppen minden, de nagyon sok mindent lehet változtatni a megfelelő gondolkodással.
Teljes mértékben egyetértek. Nekem voltak és vannak betegeim, akik meg akarnak gyógyulni, és nem úgy állnak hozzá, hogy meggyógyulhatok, tehát nem feltételes módban, hanem meg fogok gyógyulni. És ez a helyes hozzáállás, és hogyha valaki akar, akkor az sokkal nagyobb eséllyel indul neki a gyógyulás nehéz folyamatának, mint az, aki már startból lemondott, startból feladta, és azt mondja, hogy ja Istenem, hát én meg fogok halni. Hát az ilyen ember valóban fél lábbal már a sírban van, mint ahogy az ellenkezője, akit az előbb említettem, fél lábbal már meggyógyult, hogyha úgy áll hozzá, hogy meg akar gyógyulni.
Érkeznek SMS-ek, 0740-274-165 az SMS számunk. Rengeteg alternatív gyógymód kering az interneten, ugye az internetnek köszönhetően rengeteg információ jut el hozzánk. Hogyan lehet kiszűrni ezek közül azt, amelyik valóban használ, és ki segíthet nekünk ebben ezt kiválasztani?
Nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy az érintettek forduljanak szakemberhez, aki azért lényegesen többet tud a dologról, és ki tudja szűrni, pontosabban önt idézve, meg tudja állapítani, illetve a saját tapasztalatából merítve informálni tudja a beteget arról, hogy melyek azok a készítmények, amelyek valóban hatékonyak és valóban megfelelnek azoknak az feltételeknek, amelyek szükségesek a gyógyuláshoz, illetve melyek azok, amelyek, hogy úgy mondjam, egy kis kereskedelmi fogásnak minősülnek.
Hol találhatunk ilyen szakembereket?
Hát most nem önmagamat ajánlom, hanem általában az orvosok között, azok között, akik ezt azt a terápiás módszert ha nem is előnyben, de fontossági sorrendben az alternatív terápiát a hagyományos gyógymódok mellé és nem mögé helyezik. Vannak orvosaink, vannak ismerőseim, orvosismerőseim, akik ezt így látják, és jó magammal együtt szívesen állunk bárkinek a rendelkezésére, aki hozzánk fordul ilyen szempontból.
Van egy blogja is, ahol ezeket az alternatív gyógymódokat ismerteti.
Így van, így van. A blogomat lehet olvasgatni, itt sok információt bocsátottam közre az alternatív terápiával kapcsolatban, illetve azon keresztül a telefonszámom elérhető, és illetve az e-mail címem is megtalálható, amelyen bárki hozzám fordul, szívesen állok a rendelkezésére.
Ezek tudományos kutatásokon alapulnak, vagy tapasztalaton ezek az alternatív gyógymódok?
Is-is. Olyan értelemben is-is, hogy a gyógynövényeknek a jótékony hatását nem kell bemutatnunk, hiszen évezredek óta az emberiségnek a jótevői gyógynövények, évezredek óta még a szintetikus gyógyszerek feltalálása és széleskörű elterjedése előtt használták az őseink nagy sikerrel. Természetesen önmagukban ezek már nem elegendőek a betegségek leküzdésére. Ugyanakkor a tudományos kutatások is alátámasztották ezeknek a gyógynövényeknek a jelentőségét és hasznosságát, illetve példának okáért az amazoniai esőerdőkben használt, az ott élő indián törzsek által használt gyógynövények ráksejtpusztító hatását komoly kutatócsoportok tanulmányozták 15-20 éven keresztül, és bebizonyították a jótékony hatásokat a daganatos megbetegedések leküzdésében. Úgy a ráksejtpusztító hatásokat, mint az angiogenézist megakadályozó hatásokat, és itt már sorolhatnám tovább, nem akarok részletekbe menni, de tudományosan alátámasztott dolgokról van szó.
Érkeznek kérdések, gyorsan mondom is őket. A rákos daganatot jellemzi-e fájdalom, és mi a véleménye a kemoterápiáról?
Fájdalom létezik. Sajnos, hogy fájdalom létezik, attól függően, hogy milyen daganatos megbetegedésről, milyen rákról van szó, hol helyezkedik el, milyen esetleges ideggócokat, idegdúcokat, vagy idegpályákat érint, vagy nyom, milyen szöveteket károsít, ezek függvényében enyhébbek, vagy intenzívebbek a fájdalmak. Sajnos, hogy a fájdalom az nem iktatható ki, de küzdhetünk ellene természetesen hagyományos fájdalomcsillapítókkal, illetve például az enzim kivonatokat tartalmazó gyógyszerekkel is felvehetjük a harcot a fájdalom ellen. Hát a kemoterápia az, hogy finoman fogalmazzak, nem a legjobb megoldás a rák elleni harcban. Sok esetben nélkülözhetetlen, de sajnos, hogy nagyon sok negatív mellékhatása van, amellett, hogy természetesen a pozitív mellékhatásait elhallgatnák, hiszen ráksejtpusztító hatása miatt vetik harcba a rák elleni küzdelemben, de nagyon sok a negatív mellékhatása, amely miatt fenntartással vagyok a kemoterápia hasznosságát illetően, de ha már például az alternatív terápiával párhuzamosan használjuk, akkor már más a helyzet, mert az alternatív terápiával lényegesen lecsökkenthetjük, akár meg is szüntethetjük a negatív mellékhatásokat. És az alternatív terápiával ugyanakkor fokozhatjuk a pozitív hatásait, hiszen maga az alternatív terápia, illetve az abban használatos gyógynövény kivonatok kémiai anyagoknak is maguknak ráksejtpusztító hatásuk van.
A homeopátiás szerek segíthetnek-e a gyógyulásban? Kérde egy másik hallgatónk.
Igen, egyértelmű az igen, mivel a homeopátiás szerek az egész szervezetre ható immunrendszert erősítő hatása révén már egy nagy lépést tettünk előre a gyógyulási irányában.
Milyen százalékban örökölhető a petefészek rák?
Hát erre konkrét választ nem tudok adni. Mint minden más rák típus esetében, a petefészek rák esetében is már pontosan számszerű adattal nem tudok szolgálni. Valamennyire örökölhető a hajlam, de hangsúlyozom a hajlam, mivel a hajlam önmagában a betegség, és nem csak a rákos, hanem egyéb betegségek kialakulásában nem elegendő. A hajlam mellett még a kialakuláshoz sok tényezőnek kell jelen lennie. mert hiszen tudjuk jól, hogy vannak családok, amelyekben a felmenők sorában előfordultak bizonyos betegségek, akár rákos megbetegedések, míg az utódok ezt az rákos megbetegedést nem produkálták. És fordítva, vannak olyan családok, ahol a felmenők körében nincsenek rákos megbetegedések, és a mostani generáció pedig a rákkal küzdik.
Igen, és van még egy kérdés, épp a gyerekekre vonatkozik, hogy hogyan alakulhat ki a gyerekeknél a rákbetegség, hiszen ők még semmilyen káros szenvedélyen nincsenek túl.
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy aki már megszületett, az már, illetve már az intrauterin életben szembesülhet káros hatásokkal, hiszen az anya is táplálkozik, az anyának a szervezetében is halmozódnak fel méreganyagok, illetve már az anyatejjel magába szívhatja, hogy úgy mondjam a méreganyagokat, amelyek az egészségre táplálkozásnak, a drogoknak, vagy a nikotinnak, vagy az alkoholnak is például betudhatóak, vagy akár az egyéb módon a szervezetünkbe bevitt táplálékkal, ivólevekkel, mindenféle finom 100%-os természetes, idézőjelben mondom, natur ivólevekkel bevitt mérgező anyagok, mesterséges adalékanyagok, aromák, szintetikus aromák, tartósítószerek, stb. Tehát a gyerek már zsenge korában, akár egy napos korában szembesül ezekkel a kártékony hatásokkal.
Ki van téve. Egy másik hallgatónk írja, Ildikó, hogy én kezdő asztmás vagyok, nekem az aszkorbinsavat ajánlták, amióta használom, nem kell a pompát használnom. A rákos betegeknek ajánlott ez a gyógykezelés, azt mondták, hogy C-vitamint tartalmaz. Hát ugye a C-vitaminról ön is beszélt.
Így van. Hát az aszkorbinsav, ugye maga a C-vitamin, az egyrészt immunerősítő hatású azon tulajdonságánál fogva, hogy antioxidánsként semlegesíti, illetve megköti a szabad gyököket, amelyek a szervezet elsavasodásáért felelős mérgező anyagok, melyek normális körülmények között is termelődnek melléktermékként a szervezetünkben, a sejtek melléktermékeként, viszont normális körülmények között is a szervezetünk a mellékanyagokat, a salakanyagokat, hogy így mondjam, eltávolítja egy jól működő szervezet magából. A felhalmozódó szabadgyököket viszont a C-vitamin nagyon is jól, mint az erős antioxidáns meg tudja kötni. Emellett a C-vitaminnak köztudottan az oxigén transportban is jelentős szerepe van. Tehát emiatt is látom azt, hogy az asztmás betegeknél segít, hiszen a fulladásos érzést, az oxigénhiányos állapotot is képes megszüntetni, illetve javítani.
Dr. Keresné Péter, nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat. Ha jól tudom, előadásukra is jár, és valószínű, hogy sokan várják majd Marosvásárhelyre is, mikor láthatjuk, vagy hallhatjuk.
Igen, hát én ezt most egész pontosan nem tudom. Valószínűleg, hogy a jövő év első felében, inkább januárjában szeretnék egy előadást tartani, még pontosítanom kell, illetve a helyszínt meg kell beszélnem, hogy hol és mikor, de januárban szeretnék ellátogatni Marosvásárhelyre egy előadás erejéig.
Köszönöm szépen, szép napot!
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra!